Izgalmas időszakot élünk a globális tőkepiacokon, de hát ez a hazai részvénypiacra, az állampapírok mozgására is kihatással van. Itt van velünk a stúdióban Móra Máté, a Generali Investment CEE portfólió menedzsere. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen stratégiával indítottátok az évet? Számítottatok-e ennyire aktív és mozgalmas januárra a tőkepiacokon?
Alapjáraton az évet a részvény felülsúlyozással indítottuk, és hát igen, számítottunk, hogy azért meg fog nőni a volatilitás, hiszen Donald Trump lett az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Novemberben lezajlott a választás, és azért ő rá jellemző, hogy nem egyenes úton, kicsit cikcakban szereti intézni a különböző politikai döntéshozatalt, és ez általában volatilitást okoz a piacon, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem unatkozunk, és várhatóan az elkövetkező időszakban is lesznek érdekes események a pénz- és tőkepiacokon.
Megkezdődött a tengeren túlon már a gyors jelentési szezon. Mit olvastál ki az eddigi tényszámokból? Milyen szektorok voltak fókuszban nálatok?
Azt lehet elmondani, hogy így a S&P 500 komponensek közül már nagyrészt nagyjából a fele, amely közé tette gyors jelentését, és azért 75%-ban a várakozásokat meghaladó eredményről számoltak be a vállalatok, és átlagosan olyan 12% profit növekedés volt. Nyilván voltak olyan szektorok, amelyek ennél még magasabb profit növekedést értek el, ilyen például a technológiai szektor, kommunikációs szektor, pénzügyi szektor, és nyilván voltak, amelyek lemaradóak voltak, de összességében véve azért azt lehet elmondani, hogy erősek a jelentések.
A világ legtöbb részvénypiacához hasonlóan az amerikai részvények is jól kezdték az évet, viszont ami érdekessége lehet, hogy a tavalyi vezető szektor, az információtechnológiai szektor mínuszban van az idei évben. Mit vártok szektor szinten, melyek lehetnek a fő húzó ágazatok az amerikai piacon?
Összességében véve, ahogy mondtad is, igen, tehát az IT szektor és a Magnificent Seven részvények viszonylag rosszul kezdték az évet, ebből csak a Meta, ami kivétel, hiszen 20% fölötti emelkedéssel tudta kezdeni, de az összes többi komponens nagyrészt azért alul teljesítőnek mondható ebben az évben. Azért azt fontosnak tartom kiemelni, hogy az elmúlt két évben, illetve hogy hosszabb távon nézünk, akár 5 éves időtávon is azért ezek a részvények nagyrészt felülteljesítőek voltak, és folyamatosan szállították azokat a profit várakozásokat, sőt, meg is haladták azokat a profit várakozásokat, amelyeket ugye a befektetők elvártak tőlük. Összességében véve az látható, hogy azért egy ilyen mértékű emelkedés után már egy kicsit az AI boom is kezdett túlfűtött lenni, és ugye a befektetők most kezdenek egy kicsit átrotálni ugye a hagyományos szektorokba is, és hát látható, hogy az idei évet megnézzük, akkor ugye a Nasdaq alul teljesítő, akár egy Dow Jones indexel szemben, vagy egy S&P Equal Weighted indexel szemben, illetve ugye, ami talán meglepő, hogy az európai piacok is kiválóan teljesítenek és felülteljesítőek Amerikával szemben. Tehát ugye itt el lehet azon gondolkodni, hogy esetleg eljön-e újra a value papírok ideje, vagy esetleg ez csak egy megingás lehet a technológiai rész számára.
Az elmúlt években Nyugat-Európa lemaradó volt az USA-hoz képest, ami részben annak is köszönhető, hogy a technológiai szektor kitettség Európában, Nyugat-Európában sokkal alacsonyabb, mint az USA-ban, és inkább az értékalapú szegmensek dominálnak az indexekben. Hogy látjátok, hogy eljöhet-e Nyugat-Európa ideje, illetve hát ehhez szorosan kapcsolódóan az értékalapú részvények ideje?
Nagyon jó a kérdés. Mi is nagyon sokat gondolkodunk ezen, hogy tényleg a lesajnált nyugat-európai részvénypiac jövője mikor jöhet el. És én azt gondolom, hogy talán az első jelek már láthatóak, hogy most van esély arra, hogy eljöjjön a európai és leginkább a nyugat-európai részvénypiacok ideje. Ugye látható, amit már beszéltünk az adás elején is, hogy most a Magnificent Seven papírokból egy kicsit kitáraznak a befektetők, és a hagyományosabb szektorokat részesítik előnyben, és ugye, ha megnézzük az árazási szinteket, akár előremutató paperer át alapján, könyv szerint érték, tehát price per book value alapján is azt lehet látni, hogy a nyugat-európai részvénypiacok azért jelentős diszkonton, 30-35%-os diszkonton forognak mondjuk egy All Country World Index-el szemben, és számos olyan tényezőt támogathatja, hogy a nyugat-európai piacok emelkedését itt akár lehet gondolni a alacsonyabb kamatkörnyezetre, és azáltal, hogy az ECB folyamatosan vágja a kamatokat, az egy támogató lehet most a gyengébb euró a dollárral szemben, hogy az exportorientált vállalatokat támogathatja, sokkal magasabbak az osztalékhozamok Nyugat-Európában, mint Amerikában. A részvény visszavásárlások tavaly új historikus csúcsra jutottak, illetve februárban lesz a német választás, ahol ugye a új német kormánytól ugye fiskális stimulust várnak a befektetők, amely jótékonyan hathat mind a német, mind az egész európai gazdaságra, és hát ugye a kockázatok tekintetében pedig ugye itt az import vámok jelenthetik a legnagyobb kockázatot, de itt is azt lehet látni, hogy igazából, ha Európa Amerikától importál LNG gázt, akkor összességébe véve ez a kereskedelmi hiány az csökkenthető, és ezzel lehet, hogy Donald Trump elnök igazából ki is békül, és nem biztos, hogy célja neki azt, hogy romba döntse a gazdaságokat különböző vámokkal. Ugye ez látható volt, hogy Kanada és Mexikónál is felfüggesztette egy hónapra, tehát igazából azt gondolom, hogy ijeszget ezekkel a vámokkal, de azért arra törekszik, hogy megegyezzen a különböző országokkal. Tehát ezek mind, én azt gondolom, hogy támogatóak, és ugye Európában hogy az értékalapú vállalatok sokkal nagyobb kitettséggel szerepelnek az indexekben, mint Amerikában, és ezáltal, hogyha eljön egy kicsit a value papírok ideje szemben a növekedési típusú papírokkal, akkor az európai rész piacok felül teljesítőek lehetnek.
A régiónkhoz evező egy nagyon komoly rally bontakozott ki nálunk, az OTP ugrott, de lengyel papírokban is hasonló átározódást figyelhettünk meg. Mi volt a mozgatórugója ennek az emelkedésnek, illetve fundamentális alapon mit látsz a régiós piacokon, melyek vonzóak, illetve melyek vannak már közelebb a fair árazáshoz?
Napvilágot látott az a hír, hogy egyre közelebb van a tárgyalás Donald Trump és az orosz elnök Putyin között, és egy kész menetrendet is kidobtak a piacra, hogy mikor tárgyalnának, milyen körülmények között, és az esetleges béke során milyen feltételek mentén lehetne Ukrajna és Oroszország között megteremteni a békét. Persze ezt még érdemes feltételekkel kezelni, mert azért sok minden változhat, de azért ez nagyon pozitív. Azt gondolom, hogy a régió is, és a nyugat-európai részvénypiacok számára is. Ez volt az oka annak, hogy a hazai piacon is az OTP, vagy a régiós bankszektor több komponense is akár jelentős emelkedésen ment keresztül. Összességében ez nagyon jó hír, hiszen a régiós papírok még mindig alulárazottnak tekinthető, kiváló vállalatok vannak profittermelő képességgel, magas osztalékhozammal, és egy háború esetleges lezárásával nagy valószínűséggel az amerikai befektetők is sokkal jobban visszatérnének a régiós befektetésekhez, amit itt az elmúlt években elmaradt. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik betűnk az alapkezelőnél már egy jó ideje, hogy a régiós részvénypiacok, régiós bankszektor, amelytől még emelkedést várunk.
Hogyha végigfutunk a hazai bluechipeken, akkor azért az látszik, hogy az elmúlt időszakban, ez most már azért több mint egy év, a BUX-nak az emelkedését azt leginkább az OTP, illetve a Magyar Telekom húzta. És hogyha megnézzük azért ezeknek a papíroknak az árazását, azért nem független attól, hogy hogy alakulnak a hazai állampapír piaci hozamok, illetve az a kockázati prémium, amit az országtól, vagy akár az ország vezető vállalataitól elvárnak a befektetők. Hogy látjátok most a hazai makrogazdaságnak a megítélését, illetve akár azoknak a régiós piacoknak a növekedési lehetőségeit, ahol például az OTP is jelen van.
A hazai makrogazdaságot tekintve azt fontos kiemelni, hogy én azt gondolom, hogy egyelőre a Nemzeti Banknak viszonylag kevés a tere ahhoz, hogy kamatot vágjon. Nyilván itt fontos az, hogy a forintot stabil szinteken tudják tartani, és utóbbi időszakban a dollár erősödése az euróval szemben az nem segített a régiós devizáknak, és az volt látható, hogy ebben az esetben ugye a régiós devizák alul teljesítőek, és a kereskedelmi háború, geopolitikai kockázatok alapjáraton ugye a safe haven dollárban menekültek a befektetők, ezért én azt gondolom, hogy egyelőre türelmesnek kell lenni a jegybanknak még a kamat vágásokkal. Másik oldalról pedig ugye a államháztartást megnézve azért az államnak jelentős kamatkiadása lesz, hiszen lejárnak a prémium magyar állampapírok, amelyre rengeteg, több ezer milliárd forintnyi kamatot kell kifizetniük. Ez nyilván a költségvetés helyzetét azért nem segíti, és viszonylag magas költségvetési hiánnyal kell számolni a kormánynak, amit majd igyekeznek folyamatosan csökkenteni. Talán ebben segítség lehet majd, hogyha február 23-án lezajló német választások után esetleg Németországban egy fiskális stimulusban sikerül megegyeznie az új német kormánynak és koalíciónak, az nagyot dobhatna nyilván a német gazdaság teljesítményén is, illetve ugye egész Európa, illetve ugye mint Magyarország nagy beszállítója a német iparnak, nekünk is nagy segítség lenne a gazdasági növekedés elérésében.
Nézzük meg a részvénypiacon azokat a szereplőket, amelyek érdekes befektetési sztorit rejthetnek. A Richter például lemaradó volt az elmúlt időszakban, viszont péntek reggel a Concord elemzője egy céláremelést hajtott végre, 14.050 forintra módosítva a 12 havi osztalék nélküli célárát. Ez összességében az elemző szerint 41%-os potenciál, hogyha beleveszük a várható osztalék fizetést is. Konkrétan erős vétel kategóriába és a Concord regionális blue chip univerzumán belül a legjobb kockázat hozam lehetőségnek nevezte a Richter részvényeket. Ti hogyan látjátok ezt a befektetési sztorit? Mennyire kedvelt nálatok a Richter?
Természetesen kedvelt papír, régóta tartjuk a abszolút hozam stratégiával kezelt portfóliókban is, és mi is úgy látjuk, hogy még lehet jelentős potenciál. Egyrészt azt gondolom, hogy egy nagyon jól menedzselt vállalat, az elmúlt évben talán nem úgy teljesített, amit vártak tőle a befektetők, de összességében véve alacsony szorzókon forog, mindig lehet osztalékra számítani a vállalattól, és folyamatosan próbál új gyógyszereket kifejleszteni, élen járni a nőgyógyászatban. Ezek mindenképpen azt mutatják, hogy a vállalat jó irányba halad, és ezáltal mi mindig bizalmat szavazunk a vállalat részvényének.
Számos kisebb hazai részvény is megtalálható a portfólióitokban. Itt milyen alapon zajlik nálatok a kiválasztás, illetve ezek a sztorik, ezek hogyan működtek az elmúlt időszakban, mennyire tudtak akár profitálni az eredménytermelőképesség növekedéséből, illetve abból, hogy a hazai blue chipek jól vagy egészen jól teljesítettek.
Azt gondolom, hogy a hazai kisebb papírok is kiválóan teljesítettek az elmúlt években, és vannak sztorik a hazai piacon, amelyek az elkövetkező években is szállíthatják az eredményeket. Természetesen ezeket a vállalatokat is tartjuk és stratégiai pozíciónak tekintjük, és azért szavaztunk nekik bizalmat hosszú távon, hogy a vállalat vezetése tudjon dolgozni azon a stratégián, amit ők meghatározták. És ezeket időnként megvizsgáljuk, felülbíráljuk, hogy érdemes-e továbbra is tartani, de összességében véve pozitívak vagyunk a magyar piacra.
Milyen kritériumok alapján válogattok a kisebb papírok közül? Fontos esetleg az elemzői lefedettség, vagy akár az osztalékpolitika, vagy a likviditáshoz kötődő kritériumok?
fontos, hogy legyen elemzői háttér, és valaki elemezze a vállalatot, hiszen az is ad egy nézőpontot, de természetesen mi is nagyon szívesen találkozunk a vállalat menedzsmentjével, és próbáljuk átvizsgálni a vállalatot, hogy milyen eredménytermelő képessége lehet. Amit említettél még, a forgalom, természetesen az egy pozitív dolog, hogyha van forgalom az adott papírban, és egyre likvidebb. Ugye ez is szerintem egy folyamat. Tehát, hogyha kijön egy vállalat a piacra, akkor időt kell neki hagyni ahhoz, hogy az adott vállalatban ugye elkezdjenek a befektetők kereskedni, minél több befektetője legyen az adott vállalatnak. Az elején még azért inkább stratégiai pozícióként szánják a befektetők ezeket a papírokat, ami érthető, de hogy sikerül ezeknek a vállalatoknak szintet lépni, és esetleg átkerülni egy standard kategóriába, ott már egyre inkább növekszik a forgalom, ami segítheti a további befektetők bevonását is.
Ugye egy fél mondat erejéig már említetted a kötvénypiacot is, és részvényekhez hasonlóan magyar kötvénypiac is nagyon erősen kezdte az évet, hiszen egy körülbelül 50 bázispontos hozamcsökkenés következett be, hogyha mondjuk a 10 éves benchmark hozamot nézzük, ugye 7,1 körül szintekről most már csak 6,5 körül vagyunk a fölött egy leheletnyivel. Mit vártok a kötvényektől, milyen teljesítményre számíthatunk, illetve mik azok a fő mozgatórugók, tényezők, amiket érdemes figyelnie a befektetőknek?
Én azt gondolom, hogy nyilván az inflációs várakozások, amelyek egyrésztről érdekesek lehetnek, hiszen ha sikerül beindítani a gazdaságot, és esetleg, ugye, ahogy említettem is, a német gazdaság fellendülésével ugye magyar gazdaságnak is sikerülne visszatérni arra a pályára, ahol volt, az egyértelműen jelentene egy kicsivel magasabb inflációs pályát, de összességébe véve azt lehet látni, hogy a geopolitikai kockázatok csökkenésével és az orosz-ukrán háború esetleges lezárásával ugye itt is visszatérnének valószínűleg külföldi befektetők, magyar piacra a kockázati étvágy valószínűleg jelentősen nőne, és ez tudná folyamatosan csökkenteni ugye a hozamokat, leginkább ugye hosszú oldali hozamokat is, tehát összességében én azt gondolom, hogy pozitív év lehet a magyar kötvénypiacon.
Amikor abszolút hozam stratégiában gondolkoztok, akkor jelenleg hogyan súlyozgattok az eszközosztályokon belül, mi lehet egy olyan optimális kitettség, ami egy ígéretes hozamot, hozam potenciált biztosíthat akár az idei évre, vagy a következő egy-két évre vonatkozóan?
Az abszolút hozam stratégiával kezelt portfóliókban a részvénykitettség mondhatjuk egy olyan 25 és 38-40% között fluktuál. Természetesen vannak stratégiai pozícióink, ez leginkább ugye a régiós piacok és a régiós vállalatok, amelyeket hosszú távon igyekszünk tartani, és vannak olyan betek, amelyeket inkább cserélgetünk, és többször eladunk, vagy esetleg veszünk, illetve a portfóliók szerves részét képezik ugye a vállalati kötvények is, amelyeket az elmúlt években vásároltunk, itt nagyon sok bank jött ki kötvénnyel, hiszen a szabályzó arra ösztönözte őket, hogy kötvénykibocsátást kell végrehajtaniuk, és ezeket is sok esetben euróban elérve, forintra lehedzselve kiváló hozamokat tudnak biztosítani, és biztosítottak itt az elmúlt években, tehát én azt gondolom, hogy egy abszolútos alapban természetesen több eszközosztály megtalálható, ugyanígy ugye a magyar állampapírok is, amelyeknek a hozam csökkenéséből is tudunk profitálni. Próbáljuk úgy kezelni az alapokat, ahogy ugye a piaci trendek diktálják.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Móra Máté, a Generali Investment CE Portfolio Manager volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!